Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok mai tartalmából. A Józsika kastélyok közül napjainkban Szurdokon, Branicskán, Csáki Gorbon, Hosszúaszon és Várfalun találunk romos, de ugyanakkor szépen felújított épületeket is. A brokentálok bécsi kapcsolatai révén kastélyaik az osztrák kastélyokkal mutatnak rokonságot. Témánk a Józsikák és a brokentálok kastélyai.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Ma déli vendégünk dr. Kálmán Attila történész, akit ezennel is nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is befáradt a stúdiónkba.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is szerkesztő urat, kedves rádióhallgatókat. A mai műsorban a Józsikák és a brokentálok kastélyai következnek, tehát olyan épületek, amelyeknek az építés története kevés mértékbe, vagy egyáltalán nem ismert. Habár építetőik a magyar és a szász kultúra kiemelkedő alakjai voltak, mint például Józsika Miklós vagy Samuel von Bruckenthal.
Az erdélyi mesélő kastélyok első perceiben szóljunk a Józsika család eredetéről és kiemelkedő tagjairól. Folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
A családnak a története a bánságban kezdődik, innen származik első előnevük, Józsika de Karánsebes et de Zsidóvár. A család első tagja, aki Erdélybe került, Józsika István volt, aki Báthori Zsigmond kancellárjaként tevékenykedett néhány évig, de viszont konfliktusba került a fejedelemmel, aki kivégeztette. Különben ez a Józsika István volt az, aki adományként megkapta a branyicskai birtokot, és innen származik a család új előneve, tehát ugye branyicskai Józsika családról beszélünk napjainkban. A család tagjai, sőt, tehát ugye több tagja 1698-ban kapták meg a bárói rangot. A család tagjai közül kiemelkednek Józsika János, aki az erdélyi főkormányszék elnöke volt 1822 és 1834 között. Az ő fia volt Samuel, ő 1846 és 1848 között erdélyi udvari kancellárjaként tevékenykedett Bécsben, azelőtt néhány évig alkancellár volt. Az ő testvére Lajos, az erdélyi konzervatív párt vezetőjeként tevékenykedett az 1840-es években, illetve később az erdélyi katolikus státus vezetője lett. Ennek a Lajosnak a fia volt Samuel, Kolozsvár megye és Kolozsvár főispánja 1885 és 1888 között. Ő is később az erdélyi római katolikus státus elnöke lett, később 1912-ben pontosan a Magyar Főrendi Ház elnökének választották, és azt is el kell mondani, hogy három éven keresztül, 1895 és 1898 között a király személye körüli miniszteri funkciót is betöltötte a Bánfi Dezsőféle kormány idején. 1918 után Erdélyben maradt, és az újonnan alakult Országos Magyar Párt első elnökeként tevékenykedett 1923-ban bekövetkezett haláláig. És nem szabad elfelejteni, hogy a család tagja volt az író Józsika Miklós, aki a reformkori ellenzék tagja volt, és 1836-ban írta meg első regényét, ez volt az Abafi, amelyet az első magyar történelmi regénynek tartanak. A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludi Társaság tagja volt, később aktív szerepet vállalt az 1848-49-es forradalomban, de első népképviseleti országgyűlés tagja, később a főrendi ház tagja, illetve az Országos Honvédelmi Bizottmány tagjaként szerepelt. A forradalom után számüzetésbe vonult, Brüsszelben és Dresdában élt, 1865-ben bekövetkezett haláláig.
Történész úr, a család legismertebb kastélyai Branyicskán és Szurdokon találhatók. Mit kell tudni ezekről az épületekről?
Ha Branyicskával kezdjük ezt a bemutatót, azt el kell mondani, hogy Branyicskán a 14. században már létezett egy vár, amelyet a 16. században átalakítottak. Ez az átalakítás Szalánci László nevéhez kapcsolódik, aki vizesárokkal és sarokbástyákkal látta el az épületet. 1595-ben kerültek ide a Józsikák, ahogy említettük, Józsika István tulajdonába került fejedelmi adományként. Józsika Gábor 1659-ben elhelyezett emléktáblája szerint egy kápolnát építetett, amelyet később aztán a 18. században átalakítottak. A 18. század nem igazán kedvezett a branyicskai épületeknek, elhanyagolt állapotba került a várkastély. Az 1784-es parasztfelkelés is károkat okozott a birtokban. Az épület 19. századi kialakítása idősebb Józsika Miklósnak és fiának, ifjabb Józsika Miklósnak köszönhető. Mindezek az átalakítások azonban 1827-ben a tűz martalékává váltak, és hát ezután ifjabb Józsika Miklós teljesen újjáépítette a branyicskai épületet, branyicskai épületeket. És Józsika Miklós visszaemlékezéseiben a következőképpen írja le ezt az esetet. És akkor idézem Józsika Miklóst. A branyicskai mulatásnak fájdalom busásan megfizettem az árát. Ott született kedves fiam, Leó, és a kereszt előre a megye színe meg volt híva. A fiú épp volt, nagyon örültem neki, és a vendégek mind hozzánk ígérkeztek. Egyszerre, egy órával azelőtt, hogy a vendégek megérkeztek, a helységnek túlsó, végső házában tűztámadott. Oly messze volt ez az udvartól, hogy senki sem tartott nagyobb veszélytől. Nehány embert küldöttem az égőház oltására, midőn hirtelen oly dühös szél kerekedett, hogy rövid egy óra alatt, mint egy 30 ház, a Józsika József udvara s az enyém leégett. Alig maradott annyi idő, hogy a bútorokat, képeket s értékes holmit ki lehetett a tágas kertbe és udvarba hordani. Józsika József déván volt, s cselédei senkit sem eresztettek a házba, csak amúgy nézték, mikor égett. És mindent elkövettem, hogy ez apátját megtörjem, hasztalan. Minden odaégett, a cselédek féltek holmihoz nyúlni. Eközben mintegy 20 kocsi vendége érkezett, kik már távolról látták, hogy a lángok egészen a marosig csaptak le. Ezeknek köszönhetem, hogy ami a háznál volt, többnyire meglőn mentve. De a csűr minden terméssel együtt leégett. Még az élőfák egy része is a kertben semmivé lett, sőt a kabona a lábán elpusztult. Hidegvérem ritkán állt, aki az életben így gonoszul a tűzpróvát. A kész ebédet a kertben tálaltattam ki, azután nőmet a kisfiúval Solymosra szállítottam Barcsai Lajosékhoz, hajón a Maroson, a lehető legnagyobb vigyázattal és szerencsésen minden rossz következés nélkül. Én magam Branyicskán maradtam. Volt a felső épületben két bolthajtású szoba, oda vonultam, azután a tiszti házat a padlók félig összeégett deszkáival befedettem, ahogy lehetett, hogy a cselédeknek is helyek legyen, hol magukat megvonhassák. Ekkor feltettem magamban, hogy ha bár Szurdokon a legnagyobb kényelemmel lakadtam volna, nem mozdulok, még minden fel nem lesz építve. Erre pénz kellett, és ez volt atyám halála után első adósságom. 14.000 forintot vettem fel, és nem egészen két év alatt minden fel volt építve. A felsőházat megtoldottam, építettem egy hosszú olat, gabonást, a kertet rendbe hoztam, úgyhogy a branyicskai ház szebb és kényelmesebb volt, mint valaha. Ideig az idézet. Tehát ma Branyicskán léteznek a régi várfalak, a bástyákkal, illetve a 19. századi épület és egy kiterjedt park. A kastély államosítás előtti utolsó tulajdonosa Báró Józsika János volt, aki 1940 és 44 között Szilágy vármegye főispáni tisztét töltötte be. Az államosítás után sérült személyek számára rendeztek be intézetet az épület falai között, amely mai napig is ott működik. A másik kastély, tehát Szurdukon, a Csáky család tulajdona volt, és házassággal juthatott a Józsikák tulajdonába. A kastély építése itt is Józsika első Miklóshoz, tehát idősebb Miklóshoz kapcsolódik, vagy kapcsolódhat. Ugye erre a 19. század elején került sor. Majd pedig fia, az író, Józsika Miklós, ifjabb Józsika Miklós tulajdona lett, aki itt élt, itt alkotott, ezért nevezték őt Szurduki remetének is. Bíró József művészet történész írja Szurdukra azt, hogy tempiettószerű kupolás mauzóleumot építetett a szurduki domtetőn Józsika Miklós, az író 1827-ben atya hamvai fölé olasz mesterekkel. Különben ez a tempiettószerű kupolás mauzóleum, ez még napjainkban is dacol az idő múlásával, ha már romos állapotban található. Az író Józsika Miklóstól fia Leó örökölte a birtokot, ezután pedig Józsika Irén lett a birtok tulajdonosa. Ő rokonához, Józsika Sámuelhez ment feleségül, tehát a Józsika család tulajdonába maradt továbbra is a birtok. Az államosítás után az épületeket termelő szövetkezet használta, a család nem igényelte vissza, tehát napjainkban állami tulajdonban van, hogyha nem tévedek, és hát felújításra vár.
A következőkben mutassuk be a többi Józsikák által épített és birtokolt kastélyokat is.
Két kastélyt szerettem volna még röviden megemlíteni. Ugye a felvezetőben már mondtuk, hogy sajnos olyan épületekről beszélünk, amelyeknek az építés története csekély mértékben tisztázott, tehát nem rendelkezünk nagyon-nagyon sok adattal róluk. Na most Várfalvát említeném, amely eredetileg a Várfalvi család tulajdona volt, és a 17. században szerezték meg a Józsikák, pontosabban Józsika Gáborról lenne szó. Egy későbbi Józsika Gábor idején 1912-ben sírokra bukkantak, és az ásatásoknak köszönhetően itt került elő az egyik legfontosabb erdélyi honfoglaláskori temető. Az államosítás idején az épületben iskola, majd pedig néptanács működött. Napjainkban azonban visszakerült a család tulajdonába, és az egyik nagyon szépen restaurált erdélyi kastélyainknak az egyike. A másik épület, amelyről mi már beszéltünk ebben a műsorban, ez Csáky Gorbó. Csáky Gorbóról ugye a Hallerek kapcsán beszéltünk. Ugye a Hallerek után a Csákyak tulajdonába került, és házasság révén jutott a Józsikákhoz. Józsika János, az általunk már említett főkormányszéki elnök volt az, aki a klasszicista stílusú épületeket emeltette valahol az 1830-as években. Az államosításig a Józsikák tulajdonába maradt, függetlenül attól, hogy a 20. században nem igazán használták, viszont el kell mondani, hogy a kastély 19. század végén, 20. század elején tárháza volt a műkincseknek, illetve nagyon-nagyon híres volt könyvtáráról. És itt szeretném megint segítségül hívni a kor egyik kiemelkedő történészét, Kelemen Lajosról van szó, és Kelemen Lajos részletesen leírta a Csáky Gorbói könyvtárat, úgyhogy most az ő szavai következzenek a könyvtárral kapcsolatosan. Haller János és felesége, a szép Nemes Zsuzsa grófnő halála után Csáky Gorbó az ősiségi törvénynél fogva újra a Csákyak kezébe került vissza. Az új örökös és gazda, Csáky János, Kolozs megye későbbi főispánja lett. Ő Betlen Miklós erdélyi kincstárnoknak és az írónő Csáky Katalinnak Bécsben nevelkedett, széles látókörű, nagyműveltségű leányát, Betlen Rozáliát vette feleségül, aki Bécs udvari levegőjében és a legelőkelőbb bécsi társadalmi körökben élte le ifjú éveit. Itt ismerte és szerette meg az irodalmat, a zenét és a színházat. Itt a legjobb műsordarabokat megszerezte és anyakönyveivel együtt megőrizte. Így már neki tekintélyes könyvtáranyaga gyűlt össze. Ez aztán örökségű leányára, Csáky Rozália grófnőre maradt. Csáky Rozália 1812-ben a talentumos, de konzervatív és udvari hajlamú Józsika János báróhoz ment feleségül, és gazdag hozományában három nemzedék nagy összegyűjtött könyvtáranyagát is magával vitte. A Csáky Gorbói könyvtárnak éppen az volt egyik fő érdekessége, hogy állományát többségében női gyűjtőmunka növelte naggyá. Ezen kívül azonban a Józsikáknak is tekintélyes könyvtáranyaga volt benne, és ezt a Józsika János és Csáky Rozália utódai is szépen gyarabították. Így aztán ez a könyvtár egész Erdély legnagyobb főúri vidéki könyvtárává nőtt. Csáki Gorbon a kastély kápolnája szomszédságában egy teremszerű nagy szobában két soros elhelyezésben 12 nagyobb záros könyvszekrényt töltött meg. Hírből a régebbi irodalom is tudott valamit róla. A könyvtárszobába lépve annak félhomályából sorra bontakoztak ki a szekrények fölött Mária Terézia, férje Lotaringiai Ferenc és II. József császár nem nagy értékű olajképei. Egyik falon egykorú kőrajzban Schwarzenberg Károly herceg erdélyi katonai kormányzó mészárosra emlékeztető vaskós alakja volt látható, másod Józsika János erdélyi kormányszéki elnök kőnyomatú képe függött. Közelükben azonban egy ritka becsű vízfestményt vonta magára figyelmet Kolozsvárnak, a déli oldalról a Házsongárd felől festett teljesen ismeretlen jóképe. Van der Yi, belga rajzolóművésznek 1618-ban kiadott Északról, a Fellegvár akkori helyéről rajzolt képe után ez az újabban, 1928-ban előkerült kép volt fölfedezése idején erről az oldalról az egyetlen ismert jóvároskép. Azóta már két más délről festett vagy rajzolt képet is kiadtak, egyet 1734-ből, a másikat 1838 tájáról. Most csak megemlítjük, hogy a Csáki Gorbói vízfestményen már rajta volt az Óvári Petricsevics Horváth Dániel utóbb Rucskaféle 1830-ban már bevégzett nagy kétemeletes ház, a mai régészeti múzeum. A kép francia nyelvű aláírása művet Józsika Jánosnak, mint a gubernium elnökének ajánlja. Megállapított, hogy a festmény 1830 és 1834 között készült, mivel ő e méltóságot 1822-től 1834-ig viselte. Festője Charles Sonnenstein nevét is jelezte rajta. Ma már csak a legmélyebb sajnálkozással említettük meg, hogy ez az utóbbi szurdukra átvitt, pontos rajzú, ritka becsű kép a szurduki kastély sok más értékével együtt 1944. októberében eltűnt. A könyvtárnak azonban elég bőven voltak nemzetközi vonatkozásban érdekes könyvei is. Ezek közül gyönyörű könyvékszerek, az Elsevier kiadások. A könyvtár egyik hátsó polcán egy sorban 13 darab volt belőlük. Több az erdélyi könyvtárakban nagyon ritka építészeti díszmunka közül, különösen nagybecsű, 1563-ból Guillebeau nagyivrétű architektúrája. Ott volt egy pompás kötetben, 1646-ból Sander könyve Flandria kastélyai részmetszetekben. Egészen más tárgykörből vált ki a Les Travaux de Mars című Párizsban 1691-ben megjelent híres illusztrált katonai szakkönyv, vagy Frickinger János Mihály ipartörténeti és könyvészeti nézőpontból egyaránt nagybecsű Takács mintakönyve, mely egyszerű belepillantással megérteti, hogy a régi erdélyi takácsszöttesekben miért találunk a külföldiekkel annyira egyező mintákat. A magyar művekre visszatérve ott volt a könyvtárban II. Rákóczi Ferenc 1707-i ónodi, hadi és polgári szabályzata. A legelső magyar hírlapnak, a Magyar Hírmondónak 1781. és 1783. évfolyamaiból több szám. Ezen kívül Csokonai Vitéz Mihály, Kisfaludi Sándor, Fáj András, Józsika Miklós, Kemény Zsigmond és Széchenyi István művei első kiadásainak mintegy 30 példánya, és a magyar vonatkozásaiért nagybecsű bécsi Presse 1848 és 49. teljes két évfolyama. Külön érdekesség volt az a díszes nagy román biblia, melyet Andrei Sagunán nagyszebeni görögkeleti érsek adott ki, és szép magyar ajánlósorokkal ellátva ajándékozott Józsika Sámuel egykori erdélyi kancellárnak. Más nézőpontból becses volt diószegi fűvészkönyvének Józsika Jánosné Csáki Rozália jegyzeteivel ellátott példánya. A grófnő tudva levőleg kiváló botanikus volt. A szaktudósok róla nevezték el a pompás illatú erdélyi vadorgonát Siringa Józsikának. Egykori híres, de már pusztuló növénygyűjteményének egy része még megvolt a Csáki Gorbói könyvtárban, s könyvei között ott állott a Gartenkunst, a Gartenzeitung 1825. évfolyama, egész sorozat német kertészeti munka és egy csomó növénytani vonatkozású jegyzete. A Józsika család volt hitbizonymányi levéltárában rövid tervezete maradt egy botanikus kert felállításáról. A könyvtári szekrényekből kikerült 29 különféle kéziratkötet is. Ezek között egy sem volt régebbi a 18. századnál. Közülük csak megemlítjük Csáki Katalin Kálvária hegy című kéziratát és egy ima kötetét. Józsika Jánosnak pedig 1799-ből egy ismeretlen úti naplója volt, melyben Branyicskától Triestig és Velencéig tett útjáról találtunk érdekes följegyzéseket. Nagybecsűek voltak a különböző tudósoktól Józsika Jánosnéhoz intézett levelek is, melyek egy kis csomagba kötve állottak egyik könyvtárszekrényben. Voltak ezek között darabok Jacquin-től a híres bécsi, s Baumgartentől a nagy érdemű erdélyi botanikusoktól, valamint Lajártól a kiváló francia-római régésztől, ki a Mithras kultusszal foglalkozott, s négy különböző ajánlósorokkal ellátott művét küldte el a grófnőnek. Mindezeket, és még ezeken kívül mintegy 100 kötet ritkaságot vagy művészi érdekességet átszállították a szurduki családi könyvtár könyvtárba, ott aztán sajnos a szurduki Szép Nagy Józsika könyvtárral, a Józsika Miklós ott őrzött fénykép és más emlékalbumaival és emléktárgyaival együtt az 1944 októberi események áldozatai lettek. Szerencsésen megmaradt azonban az a kevés kézirat és levélanyag, mert az 1930-as évek elején a kolozsvári családi levéltárba helyeztek el. A Csáki Gorbon maradt nagy és szép könyvanyagban mintegy 700 kötet magyar, hozzávetőleg 2000 kötet német és 1500 kötet francia mű volt. A latin, angol és olasz nyelvű könyvek szintén néhány százra mentek. Ezek közül csupán a régi magyar irodalom java műveiből, a testőríróktól az 1848-as szabadságharcig 100 kötetnyi mű állott csak egyetlen szekrényben. A magyar művekben leggazdagabb képviselete volt a történelmi, gazdasági, politikai és vallási irodalomnak. Külön szekrényt töltöttek meg az 1790-től 1848-ig tartott országgyűlések jegyző és irománykönyve is. Rendkívül érdekes volt a hírlapgyűjtemény is. A német nyelvi irodalom hatalmas és becses tömegéből éppen csak megemlítjük a Mária Terézia korától 1825 tájáig legdivatosabb 60-70 színművet. Szép anyaga volt a történelemnek, a hadászatnak, a lótenyésztésnek, a kertészetnek és a különböző térképeknek. Több szekrényt elfoglaló francia irodalomból a régebbi memoár és történeti irodalmon kívül a szép irodalom is gazdagon volt képviselve, többek között újabbkori értékes könyvanyaggal. Egyik szekrényben a 19. század második feléből mintegy 300 kötetnyi szépen bekötött, akkori divatos regény állott. Látszott, hogy a család valamelyik tagja kora magyar irodalmának úgyszólván minden ilyen nevű termékét megszerezte. Jellemző, hogy csak a különböző szótárak száma elérte a 40-et. A könyvtár anyagáról és a könyvek névbejegyzéseiből megállapítható, hogy az utolsó 200 év legalább fele részben a régi anyag, azonban túlnyomóan asszonyi gyűjtőmunka eredménye volt. Mint már előbb is jeleztük, ez volt a könyvtárnak egyik érdekessége is. A Józsikák közül János a kormányszéki elnök és fia Sámuel kancellár, valamint Józsika Lajos feleségével, Betlen Adéllal mind jelentékenyen szaporították a régi anyagot, és ez így rendre gazdag családi könyvtárán nőtt. Több nemzedéken keresztül összegyűjtött könyvanyag egy része az 1940-es évek elején egy budapesti antikváriushoz került. A szurdukon elhelyezett értékes darabok pedig, mint már említettük, megsemmisültek. E könyvtár elkalódása a művelődés történet számára pótolhatatlan vesztességet jelent. Idáig az idézet, még a szurduki kastélyról el kell mondani még egyszer azt, hogy a 20. században a család nem lakta a kastélyt, így ennek egy-egy részét bérbe adták, tehát járásbíróság működött egy részében, a másikban bérlakásokat rendeztek be. Az államosítás után szokás szerint termelő szövetkezet használta. A kastélyt sajnos nem igényelték vissza, ma mondhatjuk, hogy majdnem menthetetlen romos állapotban van.
Az Erdélyi Mesélő Kastélyok második részében beszéljünk a blukantálokról. Tudjuk, hogy 100 eredetűek, de mit kell még elmondani a család történelmi szerepéről?
A blukantálok egy új keletű család, olyan értelemben, hogy a 18. században kezdődik a család története, amikor is Michael Breckner 1724-ben címeres nemeslevelet szerez, és az új nemesi cím pedig az a von Blukantál lesz. Az ő felesége, Susan a Konrád von Heidendorf családnak a leszármazottja volt, a Heidendorfok viszont már a 17. században nemességet szereztek. Tehát Susanna Konrád von Heidendorf és Michael Breckner von Blukantál házasságából született 1721-ben fiúk Samuel Újegyházán, vagyis Nokrich településen. Samuel Blukantál Nagyszebenben, illetve Marosvásárhelyen tanult, később 1743-1744-ben a Hallei Egyetemen, illetve a Lipcsei vagy a Jénai Egyetemen tanult. 1761-el kezdődően a nagyszebeni szász egyetem királybíróvá, illetve a szászok grófjává választotta, 1762-ben kapott bárói rangot. 1774-jel kezdődően az Erdély gubernium elnöke, majd 3 évre rá, 1777-ben pedig Erdély kormányzója lesz. Mária Terézia uralkodás alatt Blukantálnak sikerült megőriznie, vagy nagyrészt megőrizni az erdélyi szászok privilégiumait. Második József idején azonban már nem sikerült megőrizni a szászok privilégiumait, szembe is került ezért az uralkodóval, így 1780-ban felmentették tisztségéből. Ezután Blukantál nem vállalt funkciót egészen 1803-ban bekövetkezett haláláig. Ugye mindannyian tudjuk, hogy Nagyszebenben 1778 és 1788 között építette fel impozáns barokk palotáját, amely ma is egyike a város legreprezentatívabb épületeinek. Ebben az épületben helyezte el híres festmény, fegyver, könyvgyűjteményét. Ő az egyetlen erdélyi, akinek a szobrát ott találjuk, az 1888-ban leleplezett bécsi Mária Teréziának és korának szentelt emlékművön. Samuel von Bruckenthal ágazata nem ment tovább, tehát a bárói rang, illetve a birtokok, azok a testvérének a gyerekeire szálltak, a testvére Mihály, aki fogarasi kapitány volt, és az ő gyerekei ugyancsak Mihály, főkormányszéki tanácsos, Szász főispán és Szebedin királybíró, Károly, aki főkormányszéki fogalmazó volt, illetve Márton, aki a katonai pályát választotta, őket 1790-ben emelték bárói rangra, magyarán mondva a nagybátyjuk bárói rangját kapták meg. Bruckenthal különben végrendeletében a legidősebb unoka öccsét kizárta az öröklésből, mert ez egy magyar arisztokrata hölgyet, méghozzá egy teleki lányt vett feleségül, ő volt Teleki Krisztina, tehát végül ennek a testvérének, az unokaöccsének a vonalán ment tovább az örökség. Egy hitbizományt hozott létre különben Bruckenthal, amelyet lehetett élvezni, tehát a jövedelmeit élvezni, de eladni nem. Végül 1817-ben döntöttek úgy az utódok, hogy megnyitják a Bruckenthal múzeumot. Még meg kell említeni Bruckenthal Józsefnek a nevét, aki törvényszéki elnök volt, egy későbbi Sámuel lovassági százados, és az utolsó tagja a családnak, a Bruckenthal Hermann, akinek a felesége Bertha Cekelius volt, és aki zenei tanulmányokat folytatott, és ezután zeneszerző lett, több művet írt. Az egyetlen, amelyet ugye az utókor megjegyzett, és napjainkban is lehet néha hallani, az 1871-ben írt Missa Solemnise volt.
A család legismertebb kastélya a Nagyszeben melletti Feleken található. Történész úr, ma még erről is beszélnie kell.
A Feleken található, látható kastélyt még Adolf von Bukow tábornok kezdte építeni valahol 1761 és 1764 között, viszont a tábornok 1764-es halála után a birtok Bruckenthal, tehát Samuel von Bruckenthal tulajdonába került, és a kastély mai alakja már Bruckenthalnak köszönhető. Ez úgy tűnik, hogy 1768-1770 között jött létre, és még később az 1780-as években végeztetett átalakításokat az épületeken. A kastély kiemelkedő része a nagy terem, ahol Anton Steinwald freskói léteztek, amelyek a Felek környéki tájrészeket ábrázolták. Ugyancsak itt volt a báró gyűjteményének egy része is. A parkot a Bécs környéki kastélyparkok, császári parkok mintára hozták létre. Ebben szökőkutak, padok, szobrok voltak. Volt itt narancsház, egy oranzsőri, ami napjainkban is létezik, de létezett ugyanakkor fácános kert is. Az eredeti kert az egy francia kert volt, de 1774 és 1779 között egy angol park részlet is létrejött. A Bruckenthalnak az örököse, József, megnövelte a kert méretét, tehát a kormányzó idején a park körülbelül 8 hektáros volt, József idején már 17 hektárra nőtt a felülete. A család kihalása után, ugye említettük, hogy Hermann von Bruckenthal volt a család utolsó tagja, tehát a család kihalása után volt itt több birtokos, viszont végül 1908-ban az evangélikus egyház vásárolta meg a kastélyt és a birtokot, és a kastély épületeiben egy szanatóriumot hozott létre. Az államosítás után is ezt a célt szolgálták az épületek. 1999-ben az egyház visszakapta ezeket az épületeket, nem működtetett és nem működtett szanatóriumot az épületben. Ma itt székel a Samuel von Bruckenthal alapítvány, amely a kastélyt és a parkot rendezvényhelyszínként használja, és próbálja felújítani az épületeket.
Mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy a családnak, a familiának hol voltak még kastélyai?
Még egy kastélyról tudunk, és ez Alsó-Szombatfalván létezett. Úgy tudjuk, hogy Samuel von Bruckenthal évítkezett Szombatfalván, bár egyes történészek úgy gondolják, hogy talán a testvéréhez kapcsolódnak ezek az építkezések, de az itteni kastély is az osztrák kastélyok mintájára épült. Sajnos építés történetéről igazán nem tudunk majdnem semmit. Vannak ilyen nagyon jópofa helyi legendák, amelyek azt mondják, hogy Samuel von Bruckenthal Mária Teréziának építette ezt a kastélyt, sőt a Mária Terézia meg is látogatta barátját, a bárót itt Alsó-Szombatfalván. Amit ugye mi biztosan tudunk és bizonyítani tudunk, az az, hogy talán Samuel von Bruckenthal örökös ötököse, József végeztetett átalakításokat az épületen a 19. század elején, és a történészek úgy gondolják, hogy talán az ő nevéhez kapcsolódik az első ménesnek a létrehozása Szombatfalván. A család kihalása után állami tulajdonba került a birtok, a mezőhegyesi ménesből hoztak át lipicai lovakat, és így 1874-ben létrehozták az alsó szombatfalvi ménest. És ez a ménes itt működött az első világháborúig, ekkora ménest elvitték, viszont a román állam 1920-ban újra alapította a ménest, és ez a ménes mai napig is működik. A kastély is ehhez a méntelephez tartozott, ugye 1990 előtt szállások voltak ebben, irodák működtek az épületben, rendszerváltás után pedig fokozatosan elhagyottá vált, romosodni kezdett, tehát napjainkban nem lehet látogatni. Egy 2020-as hír szerint az állam elkezdené az épületnek a felújítását, ahol a ménes történetét bemutató múzeumot hoznának létre.
Történész úr, megkérjük, hogy az elhangzott beszélgetést ezennel is foglalja össze, végső következtetések tehát.
A mai műsorban tehát a Józsikák és a Brukentálok kastélyait mutattuk be. A Józsika család Branyicskai birtokát 1595-ben szerezte, innen írta magát ezentúl a család. Úgy a Branyicskai, mint a szurdugi kastélyok építése idősebb Józsika Miklóshoz és fiához ifjabb Józsika Miklóshoz kapcsolódnak. A Józsika Miklós, az ifjabbik, ugye az író, az utóbbiban töltött több időt, ezért is nevezték szurduki remetének. A családnak kastélya volt Várfalván, amely ma újra a család tulajdonában található. A Csáki-Gorbói kastély pedig főleg könyvtáráról volt híres, de ma már romos állapotban van. A Brukentál kastélyoknál két kastélyt említettünk, a Feleki és Alsó-Szombatfalvi kastélyokat. Mindkettő Samuel von Brukentálnak köszönheti létezését. Felek a Pécs környéki császári kastélyok mintára épült, a kastélyt francia és angol park vette körül. 1872-ig, a család kihalásáig volt tehát a Brukentálok tulajdona, később az evangélikus egyház tulajdona lett, amelynek visszaszolgáltatták a területet, az épületet, a parkot, és ma rendezvényhelyszínként működik. És beszéltünk még az Alsó-Szombatfalvi kastélyról, illetve Alsó-Szombatfalva méneséről, amely főleg a család kihalása után alakult ki, amikor lipicai lovakat telepítettek ide, habár a méntelem tulajdonában található a kastély állapota továbbra is romos.
Kálmán úr, köszönjük, hogy ma délben is velünk volt, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, hogy újra itt lehettem, és a következő műsorunkban a Veselények kastélyait fogjuk bemutatni.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára az Erdély Mesélő Kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Az elmúlt órában dr. Kálmán Attila tanár történészt és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.